Második fejezet. La creatura bella bianco vestita, Dante. A szép, fehér ruhás teremtés. Quasimodo látva, hogy a cella üres, hogy nincs ott a cigánylány, hogy hiába védelmezte Esmeraldát, mégis elrabolták, megrőkönnyödésében és fájdalmában toporzékolva, két kézzel tépte a haját. Aztán végigrohant a templomon. A cigányleányt kereste, furcsa, üvöltő hangon szólongatta minden sarokban. Vörös haját csomónként szórta szét a kőpadozaton. Éppen ekkor nyomultak be a győztes királyi íjászok a Notre-Dame-ba. Azok is a cigányleányt keresték. Quasimodo segítségükre volt. A szegény süket nem is gyanította végzetes szándékaikat. Abban a hiszemben volt, hogy a cigányleány ellenségei a csavargók. Maga vezette el Tristan Lermiettet minden elképzelhető búvóhelyre. Maga nyitotta fel a rejtek ajtókat, az oltárok kettős talapzatát, a sekrestyék hátsó helységeit. És ha netalán, még ott van a szerencsétlen leány. Quasimodo maga szolgáltatja ki üldözőinek. Amikor Tristannak, aki pedig nem egy könnyen csüggett el, kedvét szegte a sikertelenség, Quasimodo egyedül folytatta a kutatást. 20-szor is, 100-szor is körüljárta a templomot, széltében és hosszában, mélységében és magasságában, felmászott, leereszkedett, futkosott. Esmeraldát hívogatta, kiáltozott, cimatolt, fürkészett, kutatott, minden lyukba bedugta a fejét, minden bolthajtás alá bevilágított a fáklyájával, örjöngve, kétségbesetten. A nőstényét vesztett hím sem bömböl neki búsultabban. Végül megbizonyosodott, kétségtelenül megbizonyosodott arról, hogy a leány nincs ott, hogy mindennek vége. Esmeraldát elrabolták. Ekkor lassan felment a torony lépcsőn ugyanazon, amelyen oly elragadtatással, oly diadalittassan kapaszkodott volt fel a leány megmentése napján, ugyanazon az úton haladt most is, leszegett fejjel, hangtalanul, könyvtelenül, szinte lélegzet nélkül. A templom ismét néptelen volt. Visszaköltözött belé a régi csend. Az íjászok elvonultak. A belső városban hajszolták tovább a boszorkányt. Quasimodo magára maradt az imént még ostromzajtól visszhangos roppant Notre-Dame-ban. A cella felé igyekezett, amelyben annyi héten át őrizte a cigányleány álmát. Amint a cellához közeledett, szinte azt képzelte, hogy újra ott leli a leányt. És amikor az alacsony oldalhajók tetejére nyíló oszlop folyosó fordulójában megpillantotta kis ablakával, kis ajtajával a szűk kamrácskát, amely úgy lapult meg egy hatalmas támasztóív tövében, mint holmi madárfészek egy faág alatt, a szegény embernek még a szívverése is elállt. Egy pillérhez kellett támaszkodnia, hogy el ne vágódjék. Képzeletében Esmeralda visszatért a kamrába. Hazavezette valami jó szellem. Itt kell lennie, hiszen olyan csendes, biztonságos, kedves hely ez a kamra. Képtelenség, hogy ne Esmeralda legyen a lakója. Egy lépést sem mert tenni, hogy ábránt képeit széjjel ne tépje a valóság. Igen, mondta magában, most bizonyára alszik, vagy talán imádkozik. Nem szabad megzavarnom. Végre neki bátorodott, lábujhegyen a cella ajtajához közelített, belesett rajta, és belépett a cellába. A cella üres volt, még mindig üres. A szerencsétlen süket lassú léptekkel körüljárta. Felemelte a heverőt és alája tekintett, mintha bizony ott bújhatott volna meg Esmeralda, a kőkockák és a derékaik között. Aztán megrázta a fejét. Bambán ácsorgott egy helyben, majd hirtelen támadt dürohamában rátaposott a fákjára, és egyetlen szó, egyetlen sóhaj nélkül fejjel rohant a falnak, és ájultan rogyott a kőpadozatra. Amikor magához tért, rávetette magát a heverőre. Eszeveszett vonaglással csókolgatta a leány még langyos fekhelyét. Néhány percig mozdulatlanul feküdt a heverőn, mintha ott készülne kilehelni a lelkét. Aztán felállt, patakokban csurgott róla az izzadság, zihálva, örjöngve, a harangnyelv iszonyú ütemességével csapkodta a falhoz a homlokát, mintha csak eltökélte volna, hogy ott zúzz a széjjel. Kimerülten roskadt össze másodszor is. Térden vánszorgott ki a cellából, és értetlen csodálkozással kushat le az ajtóval szemközt. Mozdulatlanul ült ott, több mint egy óra hosszat. Az elhagyott cellára meresztette a szemét. E szem sötétebb és töprengőbb tekintetű volt, mint az anyáé, aki egy üres bölcső és egy koporsó között kuporog. Egyetlen hangot sem hallatott, csupán a testét rázta meg nagy időközökben a heves zokogás. Könnytelen zokogás volt ez, olyan, mint a nyári villám, amelyet nem követ égzengés. Alig, hanem ekkor történt, hogy kétségbe esetten és mély töprenkedéssel igyekezvén felkutatni képzeletében a cigánylány váratlan elrablóját, a főesperes ötlött az eszébe. Emlékezett, hogy csak Dom Claude-nak volt kulcsa a cellához vezető lépcső bejáratához. Majd a pap erőszakos éjszakai próbálkozásaira gondolt. Az elsőre, amelynek részese volt, és a másodikra, amelyet megakadályozott. Ezernyi részlet bukkant fel az emlékezetében, és kisvártatva már nem is kételkedett abban, hogy a főesperes ragadta el tőle a cigányleányt. De Quasimodo oly tisztelettel adózott a papnak, oly mély gyökeret eresztett a lelkében a hála, az alázat és a szeretet e férfi iránt, hogy azt még most sem téphették ki belőle a féltékenység és az elkeseredés karmai. Arra gondolt, hogy mindennek a főesperes az oka. Mindenki mással szemben véres és halálos haragot érzett volna, de most, mivel hogy Claude Frollo volt a tettes, csak a fájdalom gyarapodott meg a szegény süket harangozó szívében. Quasimodo gondolatai úgy rögződtek a pap személyére, mint ahogy a hajnal vetítette fehér fényét a támasztó ívekre. E pillanatban valami mozgó alakot vett észre a Notre Dame legfelső emeletén, az abszisz körül futó külső korlát éles hajlatában. Az alak Quasimodo felé tartott. A harangozó felismerte, a főesperes volt. Claude súlyos lassú léptekkel közeledett. Jártában nem tekintett maga elé, az északi torony felé tartott, de arccal oldalt fordult a szajna jobb partja irányában. Fejét magasra szegte, mintha azon igyekeznék, hogy meglásson valamit, ami a háztetőkön túl történik. A bagoly néz ilyen sandán. Másfelé pillant, mint amerre repül. Így haladt el a pap Quasimodo fölött anélkül, hogy megpillantotta volna a harangozót. A süket e váratlan jelenéstől kővé meredten azt látta, hogy a főesperes belép az északi torony feljáró kapuján. Az olvasó tudja, hogy erről a toronyról a városházára nyílik kilátás, és Quasimodo felállt és követte a főesperest. Csak azért kapaszkodott fel a toronyba, hogy éppen felkapaszkodjék. De meg arra is kíváncsi volt, hogy mit keres odafent a pap. Végeredményében a szegény harangozó nem tudta, mihez kezdjen, mit mondjon, mit akarjon. A harag és félelem töltött el egész valóját. A főesperes és a cigányleány viaskodott a szívében. Amikor felért a torony csúcsára, nem lépett ki mindjárt a lépcső homályából a lapos tetőre, hanem előbb óvatosan kilesett, hogy megállapítsa, merre van a pap. Az háttal állt feléje. A torony lapos tetejét áttört művű korlát övezi. A pap a korlát négy oldala közül mellével neki támaszkodott annak, amely a Notre Dame hídra nézett. A várost bámulta. Quasimodo macskaléptekkel surrant mögé, hogy meglássa, mit néz a pap. Dom Claude figyelmét annyira lekötötte valami, hogy meg sem hallotta a süket harangozó közeli lépéseit. Párizs, különösen az akkori Párizs, fenséges és elbűvölő látványt nyújtott a Notre Dame tornyainak távlatából az ilyen nyári pirkadatok üdefényözönében. Július lehetett. Az ég teljesen felhőtlen volt. Émit amott néhány elkésett csillag hunyorgott, de az egyik fényesen tündökölt keleten, ott, ahol legvilágosabb volt az ég. Éppen felbukkanóban volt a nap. Párizs ébredezett. Keleten élesen rajzolódott ki az ezernyi ház valahány sík felülete a fehér, tiszta fényben. A tornyok gigászi árnyéka tetőről tetőre vándorolt, a nagyváros egyik szélétől a másik felé. Egyik-másik városnegyed már megszólalt. Különféle zajok hallatszottak. Itt harangkondulás, ott kalapácsütés, amott pedig egy-egy szekér sokféle zörejből összetett lármája. Néhol már füstcsík kanyargott felfelé a háztetők síkja fölött, mintha valami irdatlan vulkáni kénmező hasadékaiból törne elő. A temérdek hídláb és szigetcsúcs között bujkáló folyó felszínét mindenütt ezüst fodrok redőzték. A város körül a sáncokon túl foszladozó párák hatalmas gyűrűjébe ütközött a tekintet, e párán túl a síkság végtelen vonala és a halmok kecses domborulata rémlett fel halványan. Ezerféle zaj lebegett szétszórtan az ébredező város felett. A dombok ködgyapjából fehér foszlányokat szaggatott ki és hajszolt kelet felé a reggeli szél. A templomtéren néhány anyóka, teljes köcsöggel a kezében, ámuldozva mutogatta egymásnak a különös dúlás nyomait a Notre Dame nagykapuján, nem különben a homokkő úttest rései között megdermett kettős ólompatakot. Mindössze ennyi nyoma maradt az éjszakai zavargásnak. A mágia, amelyet Quasimodo gyújtott a két torony közében, már elhamvadt. Tristán azóta rendbe szedette a teret, és a szajnába dobatta a holtesteket. A 11. Lajos féle királyoknak mindig gondjuk van arra, hogy a tömegmészárlások után sürgősen felmosassák a kövezetet. A torony korlátján kívül, éppen ott, ahol a pap állt, furcsa, szeszélyes alakú esőcsurgató kőcsatorna mered ki a falból, a gótikus épületeken gyakran látni hasonlót. Két szál kedves virágzó viola hajbókolt egymás felé bolondosan a csatorna egyik repedésében, mintha életre keltek volna a szellőfú vallatára. Magasan a tornyok felett, valahonnan messziről az égbolt távolából halk madár csicsergés hallatszott. Ám de a pap mindebből nem hallott, nem látott semmit. Az ilyen emberek számára nincs reggel, nincs madárdal, nincs virág. Claude a sok arculatú, végtelen láthatár egyetlen pontjára irányította minden figyelmét. Quasimodót perzselte a vágy, hogy megkérdezze a papot, mit tett a cigány leánnyal. De a főesperes, mintha egy más világon élt volna. Szemmel láthatólag olyan állapotban volt, amely az élet egy némely szertelen pillanatában fogja el az embert. Ilyenkor még azt se venné észre, ha összeomlanék a föld. Claude Frollo hallgatott. Szemét ugyanegy pontra szegezte mozdulatlanul, és olyan rémítő volt ez a némaság, ez a mozdulatlanság, hogy a vadharangozó beleborzongott, és nem merte megzavarni. Csak hogy más módja is volt a kérdezősködésnek. Quasimodo követte a főesperes szemesugarát, így aztán a szerencsétlen süketember pillantása is a gréf térre esett. És ott meglátta, hogy mi az, amit a pap szemlél. Az állandó bitó mellett létre állt. A téren egy kis csoportnyi polgár és sok katona tartózkodott. Egy férfi valami fehérséget vonszolt a kövezeten, és arra a fehérségre valami fekete tömeg akaszkodott. A férfi megállt a bitó tövében. Most olyas valami történt, amit Quasimodo nem látott tisztán. Nem, mint hogyha félszeme nem lett volna ugyanolyan éles, mint azelőtt. A katonák tömege akadályozta, hogy mindent világosan megfigyeljen. Egyébként a nap is ebben a pillanatban kelt fel, és nyomában olyan fényözön áradt el a látóhatáron, mint a Párizs minden kiemelkedő pontja, tornya, kéménye, oromfala egyszerre borult volna lángba. Eközben a férfi a létrára hágott. Quasimodo most újra tisztán látta, egy nőt cipelt a vállán. Egy fehér ruhás ifjú leányt, és a leánynak hurok volt a nyakában. Quasimodo felismerte. Ő volt az. A férfi felért a létra tetejére. Vitóhoz kötözte a hurkot. A pap feltérdelt a korlátra, hogy jobban lásson. A férfi hirtelen kirúgta a lába alól a létrát, és Quasimodo, aki percek óta lélegzett visszafolytva figyelt, látta, hogy a szerencsétlen gyermek ott himbálódzik a kötél végén két ölnyire a kövezet fölött, és a vállán, lábát nyaka köré fonva, ott kuporog a férfi. A kötél egyet-kettőt fordult a tengelyek körül, és Quasimodo látta, hogy a cigányleány testén borzadályos görcs vonaglik végig. A pap nyújtott nyakkal, düllett szemmel nézte a férfi és a leány, a pók és a légy rettenetes párjelenetét. A legszörnyűbb pillanatban démoni nevetés, egy emberi mi voltából kivetközött ember nevetése torzított el a pap unszínű arcát. Quasimodo nem hallotta ugyan, de annál jobban látta ezt a kacajt. A főesperes mögött álló Quasimodo néhány lépést hátrált, majd hirtelen örjöngve rárontotta papra, vaskos két kezével hátba taszította, és lelökte a mélységbe, amely fölé hajolt. A pap felordított, kárhozat, azzal lezuhant. A csatorna, amely fölött térdelt, felfogta estében. Kétségbe esetten csimpaszkodott Reál két kezével, már újabb kiáltásra nyitotta száját, amikor a korlát szélén Quasimodo szörnyű, bosszú vágyó ábrázatát látta felbukkanni a feje fölött. Erre elnémult. Alatta mélység tátongott, 200 lábnyi zuhanás, és aztán a kövezet. E szörnyű helyzetben a főesperes egyetlen szót sem szólt, még csak fel sem nyögött. Hallatlan erőfeszítéssel vonaglott az eső csatornán, hogy visszakapaszkodjék a melvédre. A grániton azonban nem volt mibe fogódznia. Lába sem talált támasztó felületre. Hiába kaparta a megfeketedett falat. Azok, akik már megjárták a Notre-Dame valamelyik tornyát, tudják, hogy a kőfalot lent közvetlenül a melvéd alatt kidudorodik. E dudorodás alsó hajlata felett küszködött most egyre lankadó erővel a szerencsétlen főesperes. Nem függőleges fallal volt dolga, hanem olyannal, amely kicsúszott a lába alól. Quasimodónak csak a kezét kellett volna kinyújtania, hogy Dom Claude-ot kimentse az örvényből. De a harangozó még csak reá sem nézett, a grévteret nézte, a bitót nézte, a leányt nézte. A süket a melvédre könyökölt ugyanoda, ahol az imént a főesperes térdelt, és némán állt ott, mint akit villám sújtott. Tekintetét nem mozdította el arról, ami e pillanatban egyedülvaló volt a számára, és könnyek hosszú patakja csordogált csendesen abból a félszemből, amely mindeddig csupán egyetlen könnycseppet ejtett. A főesperes lihegett, kopasz homlokát kiverte az izzadság, körmei alól vér serkent a kőre, térdét felhorzsolta a fal. Hallotta, hogy a csurgóra akadt papi köntöse minden rántásra szakad és feslik egyet. Tetézte a szerencsétlenséget, hogy az esőlevezető csatorna ólomcsőben végződött, és ez egyre lejjebb görbült a főesperes testének súlya alatt. Claude érezte, mint hajlik le lassacskán a cső. Szerencsétlen ember tisztában volt azzal, hogy mihelyt keze elernyed a fáradtságtól, mihelyt reverendája elszakad, mihelyt az ólom lekonyul, menthetetlenül lezuham. A rémület a zsigereibe markolt. Egyszer-másszor zavaros tekintettel bámult egy keskeny palló félére, amely a faragások egyenetlenségein keletkezett, mint egy véletlenül vagy 10 lábnyira alatta. Kétségbe esett lelke mélyén már csak azért könyörgött az éghez, hogy ezen a 2 négyzetlábnyi területen élhesse le az életét, akárha 100 esztendeig kell is ott kuporognia. Egyszer lenézett a térre a mélységbe, aztán lehunyt szemmel emelte fel a fejét, minden hajszál az égnek merett. Borzadályos volt a két férfi hallgatása. A főesperes néhány lépésnyire Quasimodótól rémítő halálküzdelmet vívott, Quasimodó pedig sírt, és a grévteret bámulta. A főesperes belátta, hogy fickándozásaival csak meglazíthatja ezt az utolsó törékeny támasztékot, és elhatározta, hogy meg sem mozdul. Így csüngött ott, lélegzetét visszafojtva, moccanás nélkül ölelvált az esőcsatornát, csak a hasában vonaglott az a gépies, görszerű rángás, amelyet olyankor érez az ember, amikor álmában a mélységbe zuhan. Merev szeme betegesen tágra nyílt a megdöbbenéstől. Lába alól lassacskán kicsúszamlott a talaj, ujjai közül pedig az esőcsatorna. Egyre jobban érezte karja gyengeségét és testesúlyát. Az ólom, amelyen függött, percről percre, fokról fokra lejjebb konyult a mélység fölé. Maga alatt szörnyűség a Saint-Jean-le-Rond tetejét pillantotta meg. Olyan kicsinynek tetszett ez a tető, mintha holmi kétrét hajlott kártyalap volna. A torony részvétlen szobor alakjaira nézett sorban egymás után, e szobor alakokra, amelyek épp úgy a szakadék fölött fügtek, mint ő maga. De azok nem féltek, és nem szánták meg őt. Kőből volt körülötte minden, előtte a rémalakok, a mélységben a tér kövezete, feje fölött pedig a síró Quasimodo. Néhány jámbor kíváncsi járókelő csoportba verődött a templom téren, és azon tűnődött nyugalmasan, hogy miféle bolond szórakozik efféle fura kedvteléssel. A pap megértette a beszédjüket, hangjuk tisztán világosan jutott el a fülébe. A végén még kitöri a nyakát. Quasimodo sírt. A főesperes végül is tajtékzó düvelés iszonyattal megértette, hogy minden hasztalan. Maradék erejét mégis összeszedte egy utolsó kísérletre. Megmerevedett a csurgón, két térdével eltaszította magát a faltól, és kezével megkapaszkodott egy kő hasadékban. Sikerült is, vagy egy lábnyira feljebb húznia, ám de a lendület hirtelen elgörbítette azt az ólomcsövet, amelyen csüngött. Reverendája is felhasadt. Érezte, hogy semmi sincs a talpa alatt, csak merev, ernyet keze markol még valamit. A boldogtalan lehunyta a szemét, és eleresztette az esőcsatornát. Lezuhant. Quasimodo utána nézett. Ekkora magasságból ritkán esnek függőlegesen a zuhanó testek. A főesperes is előbb fejjel lefelé hullott az űrben tárt karokkal, aztán többször megfordult a tengelye körül. A szél egy ház tetejére lódította, a boldogtalan már ott is alaposan összezúzta magát, de még nem halt meg. A harangozó látta, hogy körmeivel igyekszik megkapaszkodni a ház ormán. De az oromzat túlságosan meredek volt neki, meg fogytán az ereje, sebesen csúszott a tető, mint valami meglazult fedőcserép. Nagyot huppant a kövezeten. Nem mozdult többet. Quasimodo ismét a cigányleányra emelte tekintetét. A távolból is látta, hogy Esmeralda hófehér ruhás teste a haláltusa végén utolsókat vonaglik a bitón. Aztán ismét a toronylábánál heverő embertelenül szétroncsolt főesperesre pillantott. Széles melle megvonaglott az okogástól. Ó, ez volt minden, amit szerettem.